Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök nagyon, hogy hosszabb idő után újra itt lehetek a ti köreitekben. Ma Isten tiszteletünk alapigéjét, a Máté evangélium a 18. fejezetéből olvasom. Máté evangélium a 18. fejezet első versétől így olvasom az igét a 4. versig. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította azt, és mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. Ez a történet Jézus nagy galileai szolgálatának vége felé történt, körülbelül fél évvel az ő kereszt halála előtt, tehát már nem a szolgálata kezdetén, hanem inkább már az utolsó szakaszában. Nem sokkal ezelőtt ment Jézus föl a megdicsőülés hegyére három tanítvánnyal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és a Szentírás nem tér ki arra, hogy a hátramaradt tanítványokkal mi történt ez alatt az idő alatt, de a hegyről való lejövetelt követően történt egy esemény, amiből azért kiderül valami. Talán emlékszünk még a holdkoros gyermekre, akit Jézus meggyógyított. A tanítványok nem tudták meggyógyítani őt. Amikor Jézus visszaért a megdicsőülés hegyéről a három tanítványjal, akkor azzal fogadta ennek a szerencsétlen gyermeknek az apja, hogy segítséget kért Jézustól, és mondta, hogy hát a tanítványaitól is kértem segítséget, de ők nem tudtak segíteni. És talán emlékszünk arra is, hogy ez volt az az eset, amikor látszólag Jézus elveszítette a türelmét. Így szólt, ó hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek, vajon meddig szenvedlek titeket? Ugye meggyógyította a fiút, és amikor a tanítványok kérdezték, hogy ők miért nem tudták meggyógyítani, akkor azt mondta, hogy a ti hitetlenségetek miatt. Vajon miért szomorodott itt Jézus ennyire el? Felismerte, hogy a távollétében a tanítványok engedtek Sátán kísértésének, és meggyengült a hitük. Ugye megütköztek azon, hogy Jézus három tanítványt kiválasztott közülük, és magával vitte, és a többiek ott maradtak. És rögtön felmerült mindegyikükben a kérdés, hogy hát vajon engem miért nem? És Jézus ezt vette észre. Rájött, hogy ez a kis mozzanat, ez már békétlenséget okozott a szívükbe, és már három éve volt velük, három évig tanította őket Isten dolgaira, és most mégis ilyen könnyen meggyengültek, és elindultak egyfajta hát hitetlenség útján. Ez a versengés volt az, ami innen indult a ki a nagyobb kérdés közöttük. És ez egészen addig eltartott, amíg az utolsó vacsoránál is talán emlékszünk, hogy még ott is azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük, és ki lesz a nagyobb az Isten országában. És ezért mentek Jézushoz, és ezért kérdezték tőle, hogy hát ki a nagyobb a mennyeknek országában. És Jézus pontosan látta, hogy mi játszódik le az ő lelkükben, és ezért egy nagyon fontos tanítást adott nekik. Előhívott egy kisgyermeket, és azt mondta, hogy ha meg nem tértek, és olyanná nem váltok, mint ez a kisgyermek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országában. Külön érdekes ez a kifejezés, hogy semmiképpen nem mehettek be. Mi már ismerjük ezt az igét, de a tanítványokat feltehetően meglepte ez a tanítás. Ugye ők tanítványok voltak, Jézustól tanulni akartak, ők nem gyermekek szerettek volna lenni, nem visszafele szerettek volna fejlődni, hanem ők inkább a felnőtt kor irányába, a tanulás, a képzettség, a tudás, a bölcsesség irányába szerettek volna haladni. Talán emlékszünk is, hogy van egy ilyen igény is az Efézusi Levél 4. fejezetében, hogy eljutni mindnyájan az Isten fiában való hitnek, az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra. Aztán így mondja a következő vers, hogy ne legyünk többé gyermekek, kiket ides tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele. Hát akkor most érett férfiúságra kell törekednünk, jussunk, vagy pedig olyanok kell lennünk, mint a kisgyermekek. Hát ez nem ellentmondás? Ugye talán első hallása ellentmondásnak tűnik. De mégsem ellentmondás, mert az érett férfiúságot, ez az ige, amit itt idéztünk, a hitben és az ő megismerésében érti. Ebben kell érett férfiúságra jutnunk. Na de akkor miben kell olyanná válnunk, mint a kisgyermekek? Ugye így mondta Jézus, hogy ha meg nem tértek, először is meg kell térni. De milyen megtérésről van itt szó? A bűnökből való megtérésről? Vagy valami másról? Aztán ugye így folytatja, hogy aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek. Tehát el kell jutni egy gyermeki alázatra. Egy olyan alázatra, ami a gyermekeknek a jellemzője. Mi az alázat? Ugye az ige azt mondja, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Tehát a felmagasztalásnak az ellentéte, az önfelmagasztalás ellentéte, amikor az ember leszáll a magas lóról, és nem látja többnek magát, mint ami valójában. Porszemnek. Akit Isten érthetetlen módon mégis nagyon sokra tart. De az igazi alázat az ennél is több. Az igazi alázat az nem csak Istenhez képest fogja magát kisebbnek, porszemnyinek látni, hanem másokhoz képest is tudja magát kisebbnek látni. Filippi levél 2. fejezet 3. versében így olvassuk, hogy alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. És gondoljunk bele, hogy egy bűnözőt, egy hajléktalant, egy drogost, egy alkoholistát tartsunk magunknál többre, ez azt jelenti. Ugye nem a másik ember bűneit, vagy képességeit, vagy a nyomorúságát kell többre tartani magunknál, hanem észre kellene vennünk a másik emberben Istent. Mert az Isten mindenkit a maga képére és hasonlatosságra, még a legnyomorultabb embert is úgy teremtette, hogy benne van valahol abban az emberben Isten. Az ő vonásaiban valahol elrejtve ott van még az isteni létnek a nyomai, az árnyéka. És az ilyen alázat, hogy mi egy másik emberben meglássuk az Istent, még akkor is, hogyha ha látszólag tényleg nyomorult állapotban van, az ilyen alázat már sokkal nehezebb. De milyen egy kisgyermeknek az alázata? Az ilyen? Vagy talán ehhez képest más? Rejt még ennél is többet? Már nem vagyok olyan fiatal, de még emlékszem a gyermekkoromra. És a kisgyermekek valóban aranyosak, romlatlanok, de már igen korán meglátszik az önző természetük. Ugye gondolkodás nélkül tudják kicsavarni a másik gyermek kezéből a játékot, ha nekik kell. Tudnak hisztizni, tudnak rettenetes patáliát csapni. Ők még nem leplezik az önzésüket. Ők még nem próbálnak mások lenni, mint amilyenek belül. Nem tudják, hogy ez így illik a társadalomban, hanem ami jön belőlük, azt kiadják, és az, ami belül van, az kívül is látszik. Ha beülnénk gyermekek közé, akkor nem biztos, hogy az alázat jutna eszünkbe róluk. De akkor mikor alázzák meg magukat? Miről beszél itt Jézus? Hát a felnőttekkel szemben. Ugye beléjük van kódolva egy ösztönös alázat a szülőkkel, a gondviselőkkel, a felnőttekkel szemben. Egy kisgyermek elfogadja a felnőttnek a felsőbbrendűségét. Nincs kísértése arra, hogy felülbírálja ezt a viszonyt. Ugye ez természetesen nem azt jelenti, hogy ő mindig egyetért a felnőttel. Hát halljuk tőlük, hogy nem akarom, rettenetesen ellen tudnak szegülni, de De alapvetően nem jut egy kisgyermeknek eszébe, hogy magát a felnőtt fölé emelje, vagy hogy megkérdőjelezze a felnőtt döntését. Ő elfogadja azt a szerepet, azt a pozíciót, amiben van, és ebben ő magát biztonságban és boldognak érzi. Természetesen a világ nem mindig így működik. Nagyon sok kisgyermek nincs ilyen helyzetben, de valahol ösztönösen vágyik arra a biztonságra, amit a szülőknek a szerető közege jelent számára. És hogyha ez nincs meg neki, akkor ez neki hiányzik. És hogyha látunk olyan gyermekeket, akik a szüleik fejére nőnek, az nem azért van, mert a gyermekek nem így működnének, hanem azért, mert elrontották őket. De a kisgyermek akkor érzi jól magát, hogyha ilyen közegben van, és hogyha felnézhet a szüleire. Aztán természetesen ez a kamaszkortól már változik, onnantól elkezdődik a lázadás időszaka, akkor már semmi nem olyan, mint a kisgyermekkorban, de a kisgyerekeknél ez még megvan. És ezért emlékszünk vissza nosztalgiával a gondtalan gyermekkorra, mert akkor még rámertük bízni magunkat a felnőttekre, nem voltak gondjaink, tudtuk, hogy amit ők csinálnak, ahogyan ők döntenek, az jó. Nem bíráltuk ezt felül, nem mérlegeltük azt, hogy helyesen vagy helytelenül cselekszenek. És nem okozott nekünk problémát az engedelmesség sem. Amíg el nem rontottak adott esetben minket. Tehát a kisgyermek példája az Istennel szembeni viszonyunkról szól, és nem arról, hogy egy gyermek mit tud, vagy milyen tudása, milyen képességei vannak. Nehéz nekünk Istennel szembe olyanoknak lenni, mint a kisgyermekek? Ugye azt gondoljuk, hogy nem. Mert hát ki merné magát Isten fölé emelni? Mi igenis tudunk Istenre felnézni, és úgy tekinteni rá, mint a kisgyermek a szülőre. Nem kérdőjelezzük meg Istennek a felsőbbrendűségét. Ugye most nem olyanokról beszélek, akik még küzdenek az Isten kérdéssel, hanem akik azért már eljutottak a hitnek egy bizonyos fokára. Azt gondolnák, hogy nekünk nincsen gondunk azzal, hogy magunkat a magunk helyén lássuk, mi tudjuk, hogy mi nyomorult porszemek vagyunk hozzá képest, de vajon ez tényleg így van? Hogyan nyilvánul meg a gyermeki alázat? Az Istennel szembeni alázat nem csak annak beismerése, hogy Isten felsőbbrendű, ennél több. Ha felsőbbrendű, akkor tudásban, ítéletalkotásban és vezetésben is felsőbbrendű. Akkor ő látja át azt, hogy mi az igaz, mi a jó, mi a helyes. Ő tudja jobban, hogy számomra mi a jó. Tud rám vigyázni, és tud irányítani. Elfogadhatom az ő kezéből a sorsomat, és követhetem őt. Mit jelent követni Istent? Hát engedelmeskedni neki. És megtesszük mi ezt vajon? Mindig? Addig megtesszük, amíg ez nem jár lemondással és nem fájdalmas. Addig működik bennünk az alázat. A problémák akkor kezdődnek, amikor Isten útja rögössé válik. Amikor számunkra furcsa lesz ez az út, esetleg fájdalmas vagy érthetetlen. És az nehéz helyzetben az emberben hajlamos az ember arra, hogy megváltozzon benne az alázat. Nézzük néhány példát, amikor ilyen rögössé válik ez az út. Tipikusan ezek azok az esetek, amikor látszólag Isten valami olyan dolgot szeretne tőlem, ami észszerűtlen. Mert ugye van úgy, hogy Isten nehéz úton, nehéz időszakokon vezet keresztül, vagy olyan kérése van, ami számomra fájdalmas, és be tudom látni, hogy ez mégiscsak Isten akarata, erre szükség van, és valamilyen szinten elfogadom az ő akaratát. De vannak olyan helyzetek, amikor olyan észszerűtlennek tűnik az Isten akarata. Nézzük néhány példát. Itt van például a negyedik parancsolat, a nyugalomnap parancsolata. Megértettük a Bibliából azt, hogy Istennek az a kérése, az az akarata, hogy az ember egy hétből egy teljes 24 órás napot vele töltsön. És ez az embernek az áldására válik. Na de miért pont a szombat? Miért nem lehetne ez egy másik nap is? Az a másik nap nem várhatna az ember áldására. És az ember, ha megpróbálja megtartani ezt a parancsolatot, akkor lehet, hogy megbotránkoztat ezzel másokat. És akkor eszünkbe juthat az, hogy vajon Isten miért akarja azt, hogy emberek, akik ezzel szembesülnek, azok megbotránkozzanak, és esetleg emiatt eltávolodjanak tőle. Vajon jól teszem azt, hogy én ennek engedelmeskedem? Nem kellene valahogy kedvezni másoknak? És azáltal esetleg Istenhez közelebb hozni őket? Úgy az emberbe átfut ez a dolog, hogy vajon ez miért hasznos? Miért jó ez így? Vajon nem észszerűtlen? És úgy elindulhat bennünk egy ilyen belső, hát párbeszéd Istennel, amikor vitatkozunk vele, hogy most vajon kell ez, vagy szükséges ez. És lehet, hogy felülbíráljuk őt. De lehet, hogy nem tesszük meg. De lehetnek más esetek is. Lehet olyan eset, amikor csalódunk Istenben. Mert úgy tűnik, hogy jót ígér, de végül nem jót kapunk tőle. Például valaki lemond valamiről. Lemond egy anyagi követelésről, mert megérti a Bibliából, hogy egy hívő ember az anyagi vitában inkább szenvedje el a kárt, és ne menjen, ne pereskedjen másokkal. Úgyhogy 1 Korintus 6-7-ben olvassuk ezt az elvet. Megküzdi magában, hoz egy döntést, lemond, egy adott esetben vállal egy hátrányos helyzetet, és Isten ahelyett, hogy valahogy kártalanítaná, és tekintettel lenne arra, hogy ő hozott egy áldozatot, még nehezebb helyzetbe juttatja. Még nagyobb veszteség éri. Vagy mondjuk egy másik példát. Isten ad nekünk valamit, aztán egyszer csak visszaveszi. Például Jónásnak, amikor adta a tököt, talán emlékszünk rá, ugye Jónás a napon hát elbágyadt, Isten adott neki egy tököt, aki árnyékot szolgáltatott neki, aztán egyszer csak a tök elszáradt másnapra. És akkor nem értette Jónás, hogy ez most miért történt. Isten gúnyolódik, adott valamit, aztán elveszi. Az a problémánk sokszor, hogy Isten olyat akar tőlünk, amit nem látunk észszerűnek. Nem értjük, hogy miért kell ezeket így csinálni. Most néhány apró példát hoztam, de hozhatnék többet is. Miért kell valakinek gyülekezetbe járni? Nem lehetünk mi Istennel kapcsolatban úgy, hogy nem járunk gyülekezetben? Miért kell megkeresztelkedni? Hát most Isten nem látja az én szívemet, hogy én őhozzá csatlakoztam? Muszáj ezeket a szertartásokat. Elmegyek gyülekezetbe, hát ott egy csomó olyan emberrel találkozom, akikkel ez a baj van, az a baj van, így néznek rám, úgy néznek rám. Sokkal jobban érzem én magam, ha kimegyek a természetbe, olvasom a Bibliát. Sokkal tartalmasabb. Be tudom bizonyítani Istennek, hogy nekem sokkal jobb az, hogyha én másképp csinálom, mint ahogyan ő mondta. Az ember magában felülbírálja Istent. Pedig ott van a Bibliában, hogy szent gyülekezésetek napja legyen, de én egy kicsit jobban tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. De vannak ennél még nehezebb esetek. Vannak olyan csapások, amelyeket Isten megenged az ember életében, és az ember végképp nem érti, hogy ezt miért engedte meg Isten. A családomban történt néhány évvel ezelőtt egy nagyon szomorú esemény. Egy fiatal házaspár, 3 kisgyermekük volt, a legkisebb volt talán 5 éves, a legnagyobb 13 körül, és az anyuka beteg lett, súlyos betegségbe került, és hát sajnos meghalt. Annak ellenére, hogy a család imádkozott, összefogott az egész nagy család, és katolikusok, de őszintén imádkoztak tényleg ezért a család. Az imának az őszinteségét nem lehetett megkérdőjelezni. Meghalt az anyuka, és eltelt egy év, ugye ez a Covid időszakban volt. Egy évvel később váratlanul, majdnem egyik napról a másikra az apuka elkapta a Covidot, és ő is meghalt. és ott maradt egyik pillanatról a másikra három gyermek, árván, és ott voltak a kérdések. Miért? Miért engedte ezt meg Isten, amikor olyan sokan imádkoztak ezért a családért? És mi lesz ezekkel a gyermekekkel? És az ember magában nem tudja feldolgozni, és nem érti azt, hogy Isten ezt miért engedte meg, és sokakban előfordul, hogy hát akkor ez hogy működik? Hát akkor az imáknak nincs meghallgatás, ilyen nehéz esetekben sincs meghallgatás. Az ember nem érti. És ez az értetlenség, ez ott motoszkál az agyunkban. De vannak kis apróságok is, hogy imádkozunk valamiért, hogy sikerüljön a kenyérsütés. Ugye azt mondta Ellen White, hogy a kenyérsütés előtt imádkozzunk, és nem sikerül. És akkor most, hát miért imádkoztam? Úgy tűnik, hogy semmi nem úgy történik. Nincs semmi különbség a hívők ima élete következtében, és a között, mind akik nem imádkoznak. Tehát mintha ugyanúgy történnének a dolgok, mint a hitetlenek életében is. És nincsenek válaszok sokszor. És akkor sokan lemondják azt a következtetést, hogy hát az egésznek vajon akkor tényleg van értelme most, akkor hányadán állunk Istennel? Ugye mindenkinél van egy határ, amíg elfogadja Isten felsőbbrendűségét, és meg tudja magát alázni Isten előtt. De ez a határ egyénenként változik. Van, aki már Istennek az enyhe korlátozásaitól megbotránkozik, és bizalmatlanná válik. Nem hallgatta meg az imámat? Akkor én erre több időt nem pazarlok. Van, akinél azért ez az inger küszöb jóval magasabb. Ő megpróbál Isten útján járni, megtartani az ő parancsolatait, és mindent úgy, ahogy Isten szeretné, vállal ezért áldozatokat is. De aztán egyszer csak jön valaki, és azt mondja, hogy oszd szét a vagyonodat a szegények között, ugye, mint a gazdag ifjú, és akkor megszomorodva távozik, mert erre azért nem számított. Ez azért egy kicsit sok. Van, akinek ez nem probléma, de ha mondjuk valami egyebet veszít el, például az egészségét, vagy egy családtagját, akkor ott fog megbotránkozni. Ezt azért Isten miért engedte meg? Hát én betartom az egészségügyi törvényeket, én egészségesen élek, odafigyelek, hogy mit eszem, mit iszom. Mindenben engedelmeskedem Istennek, és megengedte, hogy megbetegedjek. Hát ez akkor nem működik. Miért gyengül meg az emberben az alázat, hogyha ezt a határt átlépi? Azt gondolhatnánk, hogy egy alázatos embert, ha ér egy nehézség, akkor még jobban összepréselődik, és még inkább alázatosabb lesz. De valójában a nehézségek súlya alatt nem alázatosabbak leszünk, hanem inkább az ember felfuvalkodik. És miért fuvalkodunk fel? Mi az oka ennek? Nem értjük, hogy Isten miért engedte meg, és hogyha ez a nyomás, ami ránk nehezedik, ezek a nehézségek elérnek egy bizonyos inger küszöböt, elérnek egy bizonyos fájó pontot, ahol a mi elrejtett bálványaink vannak, akkor belül felfújjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. Nem tudatos ez sokszor az emberben. Tehát nem úgy történik, hogy én felháborodok tudatosan, és fellázadok Isten ellen. Ez csak úgy történik, mindössze annyi történik, hogy azt érzem, hogy hát én most nem értem ezt a dolgot. Most úgy összezavarodtam. Most úgy elbizonytalanodtam, hogy hogy is működnek ezek az igének, ezek a rejtett ügyei. Most nem látok olyan tisztán, egyszerűen nem értem, nem látom át, kérdéseim vannak. Én szeretem Istent, én továbbra is ragaszkodom hozzá, ragaszkodom ezekhez az elvekhez, amit tőle tanultam, de most egy kicsit olyan bizonytalan vagyok, hogy ezek hogy működnek, hogy nem működnek. Valójában ez az a pont, amikor mi elveszítjük a gyermeki alázatunkat. Hogyan gondolkodik egy gyermek? Hogyan gondolkodik egy gyermek akkor, hogyha a szülei számára érthetetlen dolgot tesznek? Hát úgy gondolkodik, hogy sehogy sem gondolkodik rajta. A gyermek nem gondolkodik ezeken a dolgokon. Ő nem akarja érteni minden áron, hogy a szülei mit miért tesznek. Ő csak arra figyel, hogy hová fordulhat segítségért. Nem azért bízik a szüleiben, mert azok jól bánnak vele. És nem azért engedelmeskedik nekik, mert tudja, hogy ha engedelmeskedik, akkor jól jár. A gyermek egyszerűen csak bízik, és egyszerűen csak engedelmeskedik. Ha valami fájdalmas dolog ér egy kisgyereket a szülei részéről, mit tesz? Számon fogja kérni, hogy miért? Felülbírálja, hogy ezt nem kellett volna? Eszébe sem jut. Oda megy a szülőhöz, elpanaszolja a baját, a búját, mert tudja, hogy enyhülést és vigasztalást fog kapni tőlük. Akkor is, ha a szülő okozta a fájdalmat. Amikor az én fiam kicsi volt, akkor előfordult, hogy a fenekére kellett csapni. Sírt, aztán utána odajött és átölelt. Mert nem volt hová mennie, ő a szüleihez tud menni. És ott keresi a vigasztalást. Egy kisgyermek így működik. Nem változik meg a szülővel szembeni viszonya azért, mert a körülmények ilyenek vagy olyanok. És miért nem tud egy felnőtt úgy gondolkodni Istenről, mint egy gyermek? Mert a felnőtt az üzleti alapon ítéli meg az Isten megbízhatóságát. Ha jót ad, akkor bízom benne. Ha rosszat ad, akkor hajlamos vagyok megbotránkozni. Ha nem látom az értelmét, akkor már elgondolkodom rajta, hogy vajon most jó helyen vagyok? Ezt kell csinálnom? Van, amikor úgy belenyugszunk az Isten akaratából, mert sejtjük, hogy van valami bálvány az életünkben talán, amit el akar venni, és ez fájdalmas, és hát jó esetben azért belátom, hogy igaza volt. De ha valaminek nem látom az értelmét, és körbejárom többször, és azt látom, hogy nem, ennek semmi értelme, hogyha ő túlment egy bizonyos határon, akkor én elkezdek bizalmatlanná válni Istennel szemben. Mire számíthatok ezek után? Ha ezt Isten megengedte, akkor még mit nem fog megengedni? Hát én azt gondoltam, hogy majd megvéd engem ettől, megvéd engem attól. Vajon mennyi fájdalmat fog még megengedni az életemben? És elkezdek félni Istentől. Nem tudom, mire számíthatok tőle. És elkezd csökkenni a bizalmam, és ott motoszkál bennem, hogy vajon melyik az a pont, amikor én kilépek ebből, amikor én ezt inkább nem csinálom, vagy legalábbis tartok egy kis szünetet. Nem járok addig a gyülekezetbe, hagyok magamnak egy kis időt, amíg ezt átgondoljam. Valójában ilyenkor én elveszítem a gyermeki alázatomat, Isten fölé emelem magam, felülbírálom, de hát nem tudok hová menni, mert ember vagyok, ezért arra számítok, hogy majd egyszer talán valami történik, és majd helyreállnak a dolgok. De nem történt más, csak elveszítettük azt a bizonyos gyermeki alázatot. Tehetünk mi arról, hogy mi felnőtt fejjel gondolkodunk, és nem gyermek fejjel? A felnőttnek a felelősségérzete az nem egy pozitív tulajdonság? Az a probléma ezzel a gondolkodással, hogy Isten megbízhatóságának a bizonyítékait nem jó helyen keresi. Nem attól kell nekünk Istenben bízni, mert jót ad. Vagy mindig értjük, hogy mit miért tesz. Isten nem mindig avat bele az ő terveibe. Nem kell nekünk mindig értenünk, hogy mi miért történik az életünkben. Amúgy nagyon sok mindent értünk, hogy miért történik. És hogyha utólag kiértékeljük az életünk eseményeit, akkor nagyon ritka az eset, amikor nem értjük, hogy az miért történt. Legtöbbször rájövünk, hogy miért kellett ennek történnie. És kevés az a helyzet, valóban kevés, amikor nem igazán értjük. Tehát Isten másképpen bizonyította be, hogy bízhatunk benne. Az ő szeretetével bizonyította be. És erre pedig több, mint elégséges bizonyítékunk van. Életünk számtalan tapasztalata mutatta meg, hogy Isten szeret minket. Sokkal-sokkal több tapasztalatunk van Isten szeretetével, mint az ő próbáiról, az ő nehézségeiről. Hányszor szabadított meg, hányszor emelt fel a csüggedésünkből, hányszor szabadított ki szorult helyzetünkből. És még ez is önmagában elég lehetne, hogy bízni tudjunk benne, és ne legyünk bizalmatlanok, meg tudjuk őrizni a mi alázatunkat. De a legfőbb bizonyítéka nem ez. A legfőbb bizonyíték, hogy Istenben bízhatunk, és Istenre bízhatjuk az életünket, az a kereszt. Hogy az ő fia életét adta életünk. Hogy nem egy egyszerű halállal, emberi halállal halt meg, hanem kárhozati halállal halt meg Krisztus. Azért, hogy mi élhessünk. Hogy nekünk esélyünk legyen erre, hogy ezen a világon, és utána is visszakapassuk az életjogát. Ennél erősebb bizonyíték nem létezik Isten szeretetére és megbízhatóságára. És miért nem elég ez az embernek? Miért akarjuk mindenképpen kontroll alatt tartani őt, az ő vezetését és gondviselését is? Miért kell nekünk jobban tudni azt, hogy ő mit akar, hogyan kellene neki ezt csinálnia? Az a problémánk, hogy nem töltünk elég időt Krisztussal. Nem töltünk elég időt a keresztnél. És elfelejtjük, hogy Isten szeret minket. Elfelejtjük azt, hogy Istennek mennyire fontos az ember, hogy az ő áldozata egyszerűen, Istennek az áldozata ilyen megszokottá válik számunkra. Megtette az ő dolga. Istennek szeretnie kell az embert, ezért Isten, mi emberek vagyunk, minket meg kell váltani. Az ember elkezd úgy tekinteni Istenre, mint akinek kötelessége volt ez megtenni, pedig nem kellett volna megtennie. Jézus ugyanolyan ember volt, mint mi, amilyenek vagyunk, és amit megtett, az a felfoghatatlan szeretet, azt emberként tette meg. Az ő emberi gyengeségeitől megterhelve tette meg. Úgy vállalta. Ellen White azt mondta, hogy egy órát kellene naponta tölteni a keresztnél. Hogyha nem gondolkodunk Krisztus áldozatán, nem gondolkodunk Isten szeretetén, nem gondoljuk újra és újra végig, hogy mit tett értünk, akkor el fogjuk felejteni. A tényeket magukat nem felejti el az ember. Azokat tudjuk. Mindegy verset így el tudjuk mondani. De a lelkünk fog megkeményedni, a lelkünk fog elfáradni és kiszáradni, és eltűnik belőle az a szeretetnek és a bizalomnak az a tüze, ami minket Istenhez köt. És el fog tűnni belőlünk az a bizonyos gyermeki alázat is Isten iránt. A legnagyobb betegségünk nem a bűnbetegség. Bár a bűn az, ami minket Istentől eltávolít, és ami közénk áll. A legnagyobb betegségünk az az újra és újra fellángoló bizalmatlanság Isten ellen. Az, hogy nem csak, hogy nem tudjuk őt szeretni kellőképpen, hanem azt is elkezdjük nem hinni, hogy ő szeret minket. Van egy ígéret a Bibliában, a Timóteus első levelében, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Filippi 1.6-ban pedig azt olvassuk, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Isten egy pályán akar minket végigvinni, egy bizonyos úton akar minket végigvezetni, aminek a vége az a bizonyos cél, ahová szeretne minden embert eljuttatni. Ami örök élet, nem csak az örök élet, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És ezt megígérte, hogy ezt meg fogja tenni. És ez az út, amelyen minket végigvezet, ez lehet, hogy rögös és olykor fájdalmas is, és olykor nem értjük, hogy miért történik, de ha végigmegyünk vele ezen az úton, akkor biztosan célba érünk. Csak hogy aki bizalmatlan, az nem fog végigmenni ezen az úton. Nem azért, mert Isten nem tudná őt végigvinni, hanem azért, mert el fogja engedni az Isten kezét. Isten olyan, mint egy orvos, aki látja az embernek a hibáit, a betegségeit, és meg akarja gyógyítani. És az ember örül neki, amikor ennek a hírét meghallja. Csak aztán, amikor elkezdődik a kezelés, akkor kiderül, hogy hát kell adni ilyen szurit, olyan szurit, itt fáj, itt fog fájni, az fog fájni, kellemetlenek ezek a terápiák. És az ember egyet gondol, sarkon fordul és kimegy, mert hát ez túlságosan fájdalmas. És ott hagyja a rendelőt. És mi is így működünk. Nem azért nem tud Isten minket célba vezetni, mert ő ne lenne erre képes, hanem azért, mert mi hagyjuk őt cserben. Mi fordítunk neki hátat adott esetben. És hogyan történik ez? Úgy, hogy elveszítjük azt a bizonyos gyermeki alázatot. És nem tudunk már többé kisgyermekek lenni. Felnőttekké válunk, felülbíráljuk őt, és más úton indulunk el. Isten milyen hitet szeretne látni az emberben? Feltétel nélküli hitet, ami nem kapcsolódik körülményekhez, hanem minden körülmény ellenére kitart. Isten szolgálatára a végidején csak azok lesznek képesek, akik alázatosak tudnak maradni, bármi történik. Istennel és emberekkel szemben is. Lehet, hogy lesz részük fájdalmakban, csalódásokban. Lehet, hogy nem fogják érteni, hogy mi miért történik. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy belerokkannak abba, amit Isten megengedett nekik. Lehet, hogy mártír halálra lesz szükség. De akármi történik, még ha látszólag az imáinkat nem hallgatja meg, akkor is bízunk benne. Akkor is bízom benne, mert bebizonyította, hogy bizalomra méltó. A kereszten bebizonyította egyszer és mindenkorra. És ezért a helyemen maradok, engedelmeskedek neki, maradok a teher alatt, és nem érdekel, hogy ennek milyen következményei lesznek. Nem fogom bemagyarázni magamnak azt, hogy én jobban tudom. És jobban tudom azt, hogy mi a bűn és mi nem bűn. És amire én azt gondolom, hogy belefér, akkor az belefér, még akkor is, hogyha ő mást mondott. Az igazi hit engedelmeskedik, Istenre bízza magát behuny szemmel, és ott megnyugszik. Minden körülmények között megnyugszik. Tudjátok, mi a gyermeki alázatnak a legszebb része? Ami a felnőtt alázatából hiányzik sokszor. Miben több a felnőtt alázatánál? Az, hogyha valamiért elsodródik egy kisgyermek a szülei mellől, akkor nem nyugszik meg addig, amíg vissza nem talál. A kisgyermek nem tud meglenni a szülei nélkül. Ott érzi csak magát jól és biztonságban. És nagyon sok hűséges keresztény egyébként igyekszik Istennek engedelmeskedni, igyekszik Istennel közösségbe kerülni, de hogyha elsodródik valamiért Isten mellől, akkor nem érzi azt annyira fájdalmasnak. Ott is úgy el van. A kisgyermeknek szüksége van arra, hogy szemkontaktusban legyen a szüleivel. Hogy mindig ott legyen a periférián, ott lássa őket. A felnőttek nem így vannak vele. A felnőtt úgy van vele, hogy megértem, hogy Isten mit akar, igyekszem neki engedelmeskedni, de azért mindig nem jó az ő tekintetének a súlya alatt lenni. Most az ember azt érzi, olyan, mintha valaki követne, hogy most nem lehet egy kis magánszférám, hogy mindig látják, hogy mit csinálok. A kisgyerek nem szereti a magánszférát. Ő azt akarja, hogy mindig lássa a szülő, hogy ő mit csinál. A felnőtt nem így van ezzel. És nekünk is oda kellene eljutnunk, hogy vágyjunk arra, hogy Isten mindig lásson minket. Ne arra vágyjunk, hogy Isten mindig segítsen rajtunk a bajban, hanem arra, hogy az ő tekintete előtt lehessünk. Nekünk az okozzon örömöt és boldogságot, békességet, hogy Isten lát engem. Ott vagyok a tekintete előtt. És az ő szemének a világosságában lehetek. Mennyire más ez a fajta lelkület, mint a felnőtteknek a lelkülete. Akkor fogunk kigyógyulni a betegségeinkből, akkor indul el az embernek a változása, a jó irányú változása, hogyha meg tudja őrizni ezt a kisgyermeki alázatot. Azt, hogy elfogadom Istentől, amit ad, akkor is, ha nem értem, engedelmeskedek neki, akkor is, ha nem értem, hogy miért kell, és örülök annak, hogy ha lát engem, ha ott lehetek az ő társaságában, hogyha bármikor, ha ő rápillantok, akkor tudom, hogy ott van, és ez ebben a millióben érzi jól magát az ember. Ebben a millióben teremtette Isten is az embert, erre a szerepre teremtette, csak mi ezt már elfelejtettük, és mi már valami mást szeretnénk. Isten a legnagyobb erőfeszítést ezért a célért teszi a világon. Semmiért nem tesz többet, mint azért, hogy az ember bizalmát, ezt a gyermeki bizalmat visszaszerezze, mert enélkül semmiképpen nem juthatunk be Isten országába. Ennyire szigorú az ige. Az igazi hit az, amikor ezzel az alázattal tudok Istennel kapaszkodni, amikor tudom, hogy nekem nem megoldani kell a problémákat. Nem bizonyítani kell, hogy szerethető vagyok. Nem erőt kell vennem a bűneimen, hogy neki megfeleljek, hanem egyszerűen gyermeki alázattal, szeretetből engedelmeskedni neki. Mint ahogy egy kisgyerek is örömet talál abban, hogy engedelmeskedjen a szüleinek. És újra hozzáteszem zárójelben, hogy ha el nem rontottuk kellőképpen. És ahogyan egy kisgyermek fel tud oldódni a szülővel való közösségben, és nincs olyan körülmény, ahol elveszítené a békességét, hogyha ott vannak a szülei. Akár háborúban, akár óvóhelyen, robbanó bombák között a kisgyermek a szülő karjában biztonságban fogja érezni magát. Úgy mi is Isten karjaiban biztonságban tudjuk érezni magunkat, bármilyen rettenetes nehézség is szakad ránk ebben az életben. Hát én azt kívánom, hogy küzdjük meg ezeket a küzdelmeket, legfőképpen magunkkal, és jussunk el erre a fajta gyermeki alázatra, mert ez számunkra nem csak a mennyet jelenti, a mennyek országát jelenti, hanem azt az áhított békességet és boldogságot és örömöt, amelyet oly sokszor nélkülözünk ezen a világon. Amen. Mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te eléd, és megköszönjük neked a te szeretetedet és jóságodat, amellyel nap mint nap körülveszel minket, és a te áldásaidat, amellyel nap mint nap elárasztasz bennünket, és úgy resteljük a mi gyengeségeinket, nem csak a mi bűneinket, azokat is természetesen, de a mi bizalmatlanságunkat, amelyet annyiszor megerősítetted pedig, hogy nincs okunk rá, de mégis újra és újra hagyunk magunkban feltámadni, és olyan nehéz nekünk azzal a gyermeki alázattal tekinteni te rád, ahogyan egy kisgyermek tekint az ő szüleire, hogy elfogadja a szüleinek az akaratát, a tudását, az irányítását, és örömmel tud nekik engedelmeskedni, mert így érzi jól magát. Istenünk, taníts meg minket erre a gyermeki alázatra. Taníts meg, hogy amilyenek mi is voltunk egykor, amikor még kicsik voltunk, amikor tudtunk a mi szüleinkre így tekinteni, váljunk ismét alkalmassá erre a te irányodba. Nem könnyű ez nekünk, hiszen a felnőtt ember ezen a világon nagyon erős késztetést érez arra, hogy a két lábán álljon, és csak magába bízzon. Nekünk ez egy nehéz küzdelem, de Urunk, hisszük, hogy ha Te segítségeddel vissza tudunk változni kisgyerekekké, hiszen Te mondtad, hogy ha olyanok nem leszünk, és úgy meg nem alázzuk magunkat, semmiképpen sem mehetünk be a mennyek országába. Hadd tanuljuk meg újra ezt, és hadd ízleljük meg annak az örömnek, azt az örömet és azt a békességet, amely a mennyek országában is osztályrészünk lehet. Hálásan köszönjük mindezeket néked Jézusunk nevében. Amen.